mire valók a költők ínséges időben? Ezzel a Hölderlintől származó kérdéssel kezdte a 20. század egyik legnagyobb filozófusa Martin Heidegger Rilkéről szóló tanulmányát. Heidegger azt mondta, hogy a modern költő a fájdalom, a halál és a szerelem megmutatkozását teszi lehetővé. Azaz egy szóval önmagunk megtalálásához vezet. Ma ezt a hölderlini kérdést abszolút időszerű feltenni, hiszen költészet napja van, és József Attila születésének 100. évfordulója. Mint minden nagy költő, József Attila is egy sorsmodellt, egy önértelmezési alapot ad a nyelven, a költészeten keresztül. A magyar költészetben József Attila egy személybe hozott létre egy egész sorozatát a poétikai forradalmaknak, olyan poétikai változásokat, olyan új verset teremtett, amelyet a kortárs európai és amerikai költészet is körülbelül ugyanebben az időben épített fel. A következő 50-70 évben meghatározó lett József Attila szerepe a magyar költészetben, és előadásomban ezt a fantasztikus utat szeretném bemutatni, amit költőnk bejárt. Kizárólag verseken keresztül, ezért fontosak lesznek azok a versek, amik önök előtt vannak. Azt szeretném bemutatni, hogy hogyan jelöli ki a modern ember létlehetőségét, létkereteket, hogyan tudjuk rajta keresztül olvasni önmagunkat. József Attila 17 évesen, 1922 őszén érkezett meg a magyar költészetbe, ekkor jelent meg a Szépség koldusa című kötete. Ekkoriban a háttere Adi költészete volt, a Nyugat poétikája, vagy atyai jóbarátja Juhász Gyula versei. Ez a világ, amit ők képviseltek, a korai modern, a szimbolizmus, az impressionizmus költészete. Az én ezen elgondolása kicsivel korábban, 30-40 évvel korábban Párizsból indult el. Baudelaire, Rimbaud voltak a fő képviselői. Ezek a költők a személyes létet, a személy életét nem külső történeteken keresztül magyarázták meg, hanem a benső lényegi energiáinak segítségével olyan fantázia világot teremtettek, amelyben az ember sokkal mélyebbre hatott a saját személyességének a titkaiban, mint ahogy korábban lehetséges volt. Ez a költő, a 19. század végi költő eltünteti a realitást a versből azért, hogy egy mélyebb valóságot mutasson meg, eltünteti a valós beszélőt azért, hogy a személyesség új lehetőségét rajzolja meg. A 19. század vége ezért telt el festészetbe, költészetbe, zenében, a hangulat, a fények, a színek játéka körül, és a titokzatos mélységek, a lét, személyes lét mélységének a megmutatása körül. 50 év elteltével a 20. század 10-20-as éveiben azonban valami más jelent meg. A hangulat mögé szikár vonalak, szikár rendek teremtődtek. Eltűnik az élménynek, az átélő személynek a fontossága. Festészetben ez már korábban megtörtént, Cézanne konstrukciói felváltják az impressionista benyomást. Költészet később reagált. A 20-as évek körül Rilke, Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, Gottfried Benn voltak azok, akik átalakították a korai modern költészetét arra, amiben József Attila volt nagyszerű a késő modern költészetében. A magyar költészet háttere, ahol József Attila megjelent, a háború után Adira, Babicsra, Kosztolányira, az ő nagyszerű teljesítményükre épült, és a magyar költészet valahogy megmaradt ebbe a szimbolista, szecessziós költészeti beszédmódban. Kifinomultabb lett ez a világ ugyan, de ugyanazt a logikát, ugyanazt a beszédmódot követték, amit korábban kidolgoztak. Jelen van persze Magyarországon az avantgard, Kassák költészetében. Ezt az avantgardos, szimbolista, szecessziós, költészeti világot írja át József Attila a későbbi időszakban. 5 poétikai sorsszervező modellt szeretnék bemutatni, amiben költészete előre haladt, különböző stratégiákat kialakítva. Az első az új személyesség megteremtődésének a pillanata, ez lesz a Tiszta szívvel című vers, 1925-ben. A második lépés, előadásom második rész lesz ez. 1927-28-ban sajnos csak egy említés szintén tudok erről beszélni, amikor ezt az új személyességet József Attila a szerelmen keresztül próbálja életbe, létbe hozni, megvalósítani. A harmadik lépés a szerelem érvénytelenítődése után történik meg, 1929 körül időszakban. Ekkor a költő arra törekszik, hogy azt a fajta szelfet, ént, amit megtalált, azt valahogy a világ teljességébe ragadja meg, a dolgok rendjébe találja meg. Ennek lesznek híres versei, a téli éjszaka, az elégia, az óda. 1934 körül történik a negyedik lépés. Ekkor József Attila arra ébred rá, hogy a létet megalapozó korreláció törvény kérdéses. Nem biztos, hogy tud érvényesülni. És az olyan törvény, ami nem biztos, hogy tud érvényesülni, az nem igazán törvény. Egy új személyes belső rendet kezd ekkor keresni. Ekkor indul el a kései József Attila költészet. És végül ötödikként szeretnék beszélni ennek a belső rendnek az összeomlásáról. József Attila utolsó hónapjairól, évéről, amikor egyfajta, úgy mondanám, hogy hallucinatorikus újraírása történik meg az öngyilkosságon keresztül az utolsó negyedik belső rendnek. Első lépés tehát, ez egy zseniális pillanat volt. 1925 márciusában jelenik meg Szegeden a Tiszta szívvel című vers. Nagyon egyszerű vers, és mégis azt kell mondjam, hogy erre a versre épül az egész József Attila poétika, az egész József Attila költészet történet. Hallgassuk meg a verset Horváth Kálmán tolmácsolásában.
Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom! 20 esztendőm! Eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek. S halált hozó fülterem, gyönyörű szép szívemen.
A vers reprezentatív példája annak, amikor valaki önmagát önmagából teremti meg. Ez a nagy újdonság ennek az időszaknak. Sokkal több ez a vers, mint egyszerű lázadás, ahogy gyakran interpretálni szokták. Az énnek egy radikálisan új felfogása rejlik benne. Nem csak az atyai tradíciót utasítja el József Attila ebben a versben, hanem azt a fajta adis, kosztolány és babicsos énfelfogást is meghaladja benne, ami ekkoriban is még jó ideig uralkodó a magyar költészetben. A kulcseleme a versnek a szív motívuma. Háromszor jelenik meg a szív, a legelején azt mondja, hogy tiszta szívvel, a cím, utána a legvégén azt mondja, hogy gyönyörű szép szívemen, és középtájon, a 11. sorba pontosabban, az aranymetszésnek a nagyon fontos helyén újra megjelenik a tiszta szív, ez választja szét a versnek azt az első részét, ami arról szól, hogy hogy áll fel a világ, attól a második részétől, a 11-16 sortól, amelyik azt mondja, hogy mit teszek a világban. Azok a szavak, amelyeket József Attila használ, nem szimbolikusak. Nincs bennük semmi adis titokzatosság. Tulajdonképpen tényekről van szó, amelyek nincsenek. Érdemes az első szakaszt egy kicsit alaposabban megnézni. Az első-második sor az első szakaszban a létállapotról szól. A harmadik-negyedik sor pedig a létfolyamat, életfolyamatról szól. Az első-második soron belül, ha még részletesebben belenézünk az életállapotban, akkor egyrészt van egy közvetlen, közeli életállapot bemutatás, az apa és az anya, aki mellettünk van, és van egy közvetettebb, de szintén apai és anyai hatalom, az Isten és a haza a másik szinten. A következő képen jól látható az apám és az Istenem, akik azért párhuzamosak egymással, mert valamiféle rendet adnak az ember világának, és van az anya és a haza kettőse, akik pedig azért párhuzamosak, mert mind a kettő valami befogadó, átölelő környezetet biztosít az embernek. A következő két sor az életfolyamatról szól. Ebből az első sorban arról van szó, hogy mi ennek az életfolyamatnak a kerete, a kezdete és a vége, a bölcső és a szenvedő. A második, mi az életfolyamatnak a tartalma, a szeretet tartalma, ami József Attila számára annyira fontos volt, a csók és a szerető. Mennyire másak ezek a képek, ha belegondolunk ezeknek a jelentésrendszerébe, mint amit Adinál olvashatunk, amikor Adi önmagát akarja elmondani, azt mondja, hogy Góg és Magóg fia vagyok én, vagy azt mondja magáról, hogy én vagyok az énekes Vazul. Ezek a versekben a jelek jelentenek valamit, van mögöttük valami titokzatos rend. József Attila esetében a jelek sokkal köznapibbak, nem szimbolikusak, nincs rejtett jelentésük. Nincs bennük semmi romantika. Sokkal inkább valamiféle jelentés hálót feszítenek ki. Egy mélyebb viszonyrendszert, egy személyi struktúrát sejtetnek meg. Nem a jelentésük a lényeges, hanem az egymással való összekapcsolódásuk, valamiféle különbségük és azonosságuk. A nincsenek mögött biztosak lehetünk mi olvasók benne, hogy valaki rejtőzik. A második szakasz tovább viszi ezt a gondolkodásmódot a versben. Azt mondja először a költő, hogy harmadnapja nem eszek. Nem arról van szó, hogy a szegény költőnek nem volt pénze, és nem tudott étket venni. A harmadnap jelzi, hogy itt valami misztikus bibliai időről van szó, a feltámadáshoz vezető három napról, amikor valóban böjt van, és nem eszik az ember. A böjt, a nemevés, az a nemevés, amit ebben a versben van, felkészülés az újra, a megváltásra, a saját testnek az átadása, feláldozása, szenvedtetése azért, hogy megtaláltassék az új. Következő sor a 20 esztendő és a hatalom, a saját énerőnek az átadása, túllépése, és erről van itt szó. Figyeljük meg itt is, milyen rend van a versben. Az evés és a test anyai kötődésű, és ez az Istennek van ajánlva. A hatalom pedig apai kötődésű, az erő, a hatalom, a rend az mindig apa viszony, és itt az ördögnek, a másik transzcendens erőnek van felajánlva. Mi történt eddig a versben? A vers nem ábrázol, nem kimond, hanem sejtett valamit. Egy megalapozó személyest. Valami olyasmi ez a vers, mint egy vetítővászon a nincsenekből. A nincsenek mögött sejlik föl valami szótlan tartás, valamiféle konstrukció. A 11. sor, a vers második része állóképből történetet csinál. Egyrészt arról van szó, hogy ő mit csinál, betörök és ölök, másrészt az, hogy vele mit tesznek, elfognak, felkötnek, elfödnek, és harmadik lépésként pedig az, hogy mi lesz az eredménye ennek. Az eredménye ennek a folyamatnak, a személy új megteremtésének egy fura dolog. Egyszerre halál és egyszerre öröklét. A föld alatt örökké ott marad a szív, örökké nő fölötte a fű, és a kettőt elválasztja a föld felszíne egymástól. Az igazi nagy probléma az, hogy mi ez a szív, ami ebben a versben megjelent. Biztos, hogy nem érzelem szimbóluma. Nem is a morálra való utalás van ebbe a szív fogalomba. Engem a tiszta jelző vezetett egy irányba. Immanuel Kant, egy német filozófus a 18. század végén beszélt arról, hogy ahhoz, hogy a gondolkodást megismerjük, le kell tisztítani minden olyan dolgot róla, ami véletlenszerű. Az abszolút mélyére kell a gondolkodásnak, a tiszta észhez kell eljutnunk, mondta. József Attila ugyanezt csinálja. Mindent letisztít arról a szívről, ami ő maga, és eljut utána a tiszta szív kritikájához, hogy Kantnak a fogalmát használjam. Pszichoanalitikusok beszélnek elég sokat erről a személyiség elemről. Azt mondják, hogy ez a primér narcisztikus énazonosságnak a szintje. Egy olyan belső energiakonstrukció, ami a nyelvbe érkezés előtt már bennünk van. És minden további, amit fölépítünk, erre az energia halomra, energia viszonyrendszere épül rá. Egy szó előtti belső tárgyviszony. Tiszta szívvel ezt érinti meg. Ez az, amit megpróbál József Attila itt megközelíteni. 1927-28-ban aztán egy csomó verset ír erre a versre. Némelyik teljesen párhuzamos ezzel a verssel. Megpróbálja ezt a letisztított szívet újra fölépíteni. Hogy milyen az ember akkor, hogy él az ember akkor, hogyha ilyen szívvel rendelkezik a világban. Itt következik a második lépése a költői fejlődésnek. Amikor József Attila arra gondol 27-28-ban, nyilván személyes életéből következően is, hogy ezt a tiszta szívet, az önmaga belső világát valahogy a szerelmen keresztül lehetne megvalósítani. Köztem is a másik között, mindkettőnk közötti területben ott van egy közös sors, egy közös kép, ami én is, meg ő is. És én magamat csak ő rajta keresztül ismerhetem meg. Ekkor írta, vagy kicsivel talán korábban, de aztán többször megismétli különböző változatokban azt a sort, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Ennek a hónapoknak a termékei olyan nagy versek, mint a gyöngy, a tedd a kezed, a ringató, vagy a klárisok. A szerelem azonban József Attila számára sosem abszolút. Mindig van benne valami melankólia, valami elmúlásérzés. Úgy érzi, hogy a szerelem pontosan ezzel az abszolút mi voltával egyben az elmúlásnak is az abszolút bizonyítéka. És 29-ben egy személyes válság után elkezdi keresni azt az új világot, új területet, amin a self, az én felépíthető lenne. Ez az a harmadik lépés az ötből, amit az elején említettem. Az én belső struktúráját ekkor József Attila a világ struktúrájához próbálja kötni. Azt mondja, hogy van bennem valami élmény, valami konstrukció, és ez a konstrukció érdekes módon párhuzamos azzal, ahogy a világ megy, hogy a világ dolgai, tárgyai fölépülnek. Az én és a másik helyett, a füröztöd önmagadba például, most az én és a világ kapcsolat kerül. A vers egy olyan térkép lesz ebben az időszakban, mely a belső és a külső, a lélek és a világ korrelációjába teremtődik. A tiszta szív a tiszta lét szerkezetéhez kezd hasonlulni, és önmagába felfedezi a tiszta létnek a világát. Ekkor teremtődik meg egy olyan költészet, amit úgy neveznek a poétika történetben, vagy tárgyias költészet. A tárgyias költészetnek a gondolata, eszméjes gyakorlata Európában teljesen párhuzamosan, József Attilával párhuzamosan teremtődik meg. Innen visz az út a magyar költészetben is tovább. Ez lesz az a nagy teljesítmény, első nagy teljesítmény, amely József Attila költészetét a magyar költészettörténet elengedhetetlen lépésévé teszi. Pilinszky, Nemes Nagy Ágnes és sok más mai és közelmúltbeli költő nem lett volna vagy érthetetlen lenne a József Attilai költészet háttere nélkül. Két eszmerendszert használt József Attila ennek a kiépítésekor. Egyrészt a társadalmi világ tárgyas elméletét, ez volt a marxizmus, másrészt pedig a személy tárgyasságának az elméletét, ez pedig a pszichoanalízis volt. Hiszen a pszichoanalízis azt mondta, hogy az a személy, amit látszólag mi csinálunk, az voltak éppen belső energiatömegek, indulatok, elfojtott és velünk született ösztönök viszonyaiból és konfliktusából teremtődik meg. Ennek a tárgyas költészetnek a modelljét, a legtipikusabb megvalósulását a Téli éjszaka című versen keresztül szeretném bemutatni. Ez József Attila egyik legnagyobb verse. Egy teljes világfilozófia rejlik ebben a versben, a kor és az én térképe található meg. 1933. márciusában jelent meg a Népszavában. Már maga a cím jelzi a lét és az idő koncentrációját. A téli éjszaka, a modernitás tere és ideje. Éles, tiszta idő, ez egy kontrasztos világ. Nem hagyományos szimbólum megint, hanem az a tárgy, ami teljesen olyan, mint ami bennem lakik, az én énembe lakik. Hogyan lehet élni, hogyan lehet belakni, hogyan lehet megragadni ezt a világot? Erről szól ez a vers. Mielőtt meghallgatnánk, hadd jelezzem röviden a versnek a szerkezetét. A vers elején és a végén két megértési, megismerési akció van. Az első felkészülés a megértésre, ez lesz a légy fegyelmezett felszólítás. A másik a végén az az utolsó pár sor, hogy mérem a téli éjszakát, az új lét megértése. Közte e két szélső pont között találunk három nagy lépést. Az elmúló létformának a képét, a nyár és az alkony, és az utána következik a központi rész, a leginkább filozófiai rész, az uralomra törő létforma, a téli éjszaka, és a végén találunk egy harmadik részt, amelyben az új létforma megvalósulásáról van szó. Az, hogy hogyan lesz ebből közösség, társadalom, környezet ebből a téli éjszaka filozófiából. Hallgassuk meg a verset.
Légy fegyelmezett. A nyár ellobbant már. A széles szenes göröngyök felett egy kevés könnyű hamu remeg. Csendes vidék. A lég finom üvegét megkarcolja pár hegyes cserjeág. Szép embertelenség. Csak egy kis darab vékony ezüstrongy, valami szalag csünk keményen a bokor oldalán. Mert annyi mosoly, ölelés fönn akad a világ átbogán. A távolban a bütykös vén hegyek, mint elnehezült kezek, meg-megrebbenve tartogatját az alkonyi tüzet, a párolgó tanyát, földj kerek csöngyét, pihegő mohát. Hazatér a föld míves. Nehéz minden tagja a földre néz. Cammog, vállán a megrepett kapa. Vérzik a nyele, vérzik a vasa. Mintha a létből balladna haza egyre nehezebb tagjaival. Egyre nehezebb szerszámaival. Már fölszáll az éj, mint kéménybűl a füst szikrázó csillagaival. A kék vas éjszakát már hozza hömpölyögve lassudat harangkondulás. És mintha a szív örökről örökre állna, s valami más, talán a táj lüktetne, nem az elmúlás, mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc volna harang, s nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengő nehéz, s a szív a hang. Csengés emléke száll, az elme hallja, üllőt csapott a tél, hogy megvasalja a pántos égbolt lógó ajtaját. Melyen a gyümölcs, a búza, a fény is szalma csak dőlt a nyáron át. Tündöklik, mint a gondolat maga, a téli éjszaka. Ezüst sötétség némasága holdat lakatol a világra. A hideg űrön holló repül át. S a csönd kihűl. Hallod egy csont, a csöndet? Összekoccannak a molekulák. Milyen vitrínben csillognak így téli éjszakák? A fagyra tűrt emel az ág, s a pusztaság fekete sóhaja lebben. Varjú csapat ingleng a ködben. Téli éjszaka. Benne, mint külön kis téli éj, egy tehervonat a síkságra ér. Füstjében tengve egy ölnyi végtelenbe keringnek, kihújnak csillagok. A tehervonat fagyos tetején, mint kis egérke surran át a fény. A téli éjszaka fénye. A városok fölött a tél még gőzölög, de villogó vágányokon városba fut a kék fagyon. A sárga éjszaka fénye. A városban felüti műhelyét. Gyártja a kínok szúró fegyverét, a merev éjszaka fénye. A város peremén, mint lucskos szalma hull a lámpafény, kissé odább, a sarkon, reszket egy zörgő kabát. Egy ember. Üldögél, összehúzódik, mint a föld. Hiába! Rálép a lábára a tél. Hol a homályból előhajol egy rozsdalevelű fa, mérem a téli éjszakát, mint birtokát a tulajdonosa.
Egy fantasztikus vers, órákat lehetne beszélni róla. Az első nagyobb része a versnek az éppen elmúló tárgyi világ teljességéről, a alkonyról és a nyárról szól. Négy szimbolikus értelmű képet kapunk benne. Az első kép a nyár képe, a második az ezüstrony képe, a harmadik a vén hegyek és a természeti világ környezetéről szól, és az utolsó pedig az emberről, a hazatérő földművesről. Mindegyik képben a nagy és a kicsi, a természet és az emberi összeolvadása és szétválása olvasható. Mint hogyha pulzálnának ezek a dolgok ebben a világban, ez a pulzálás ez nem vezet igazából sehova, pontosabban egy irányba vezet az elmúlás felé. Az egész szöveg, az összes kép mögött ott van az elmúlás, az eltűnés, a vérző kapa az emberi halál képéig. A második rész ezt a világot váltja fel, arra az új világra, mely a késő modern létnek a költő által feltalált, megtalált világa, a tél és az éjszaka világrendjére. Azt mondja József Attila versben, hogy már fölszáll az éj, mint kéményből a füst, szikrázó csillagaival. Figyeljünk rá, hogy fölszáll az éj, nem leszáll az éj, ahogy szoktuk mondani. Vagy azt mondja egy kicsit később, hogy kékvas éjszakát már hozza hömpölyögve lassudat harangkodulás. A téli éjszaka nem kívülről, nem fölülről valahonnan a természetből jön, hanem az emberi világból fakad. Sőt, egy ismerős kép jön hirtelen be a szövegbe, azt mondja, hogy mintha a szív örökről örökre állna, s valami más talán a táj lüktetne, nem az elmúlás. Talán a szívből, a tiszta szívből ered az a téli éjszaka? Mintha végéhez ért volna minden a versbe. Bezárul a fény és a meleg, becsapódnak az ajtók, és a lét mélyénre elő struktúrát lényegi semmihez jutunk el. Egy furcsa mondat van ezen a helyen. Azt mondja József Attila, hogy csengés emléke száll. Nem hanghatásról van szó, nem a csengés száll, hanem ennek tudati leképeződése, az emlék, egy gondolati valami száll, és természetesen ezt a gondolati valamit ezt nem a fül hallja, hanem ott van a következő mondatban, az elme hallja. A lét egy logikai hálóvá vált ebben a versben, a tiszta ész birodalmává. Poézis nyelvén ezt úgy lehet kifejezni, hogy tündöklik, mint a gondolat maga, tehát maga a tiszta gondolat, a téli éjszaka. Ez a vers csúcspontja. A téli éj a formális gondolattal, a lét abszolút tiszta gondolati felmérésével azonosul. A világ összekoccanó molekulákból, érintkező csontokból, ingó-lengő varjú csapatból áll. Tehát minden ismétlődő mechanikus mozgása jelzett. Tiszta kontrasztok vannak, fekete-fehér világ, csend, némasság és mechanikus hangok uralják ezt a létet. Ebből a létből, ebből a téli éjszaka létből bújik elő a harmadik részben a megszülető társadalmi tér. A tehervonat, amely később annyira személyes tárgyá válik. Itt nem szenet, nem acélt, hanem történelmet, társadalmat, külvárost, a város pereményt, gyárat hoz létre, tehát egy új teret alakít, amiben az emberiség működik. És a zárásban ott van a költő, aki az elején már szerepelt a légyfegyelmezettel, és közben is időnként egy-egy kérdése, hogy milyen vitrínbe csillognak ilyen téli éjszakák, ilyen típusú kérdésekkel megjelenik. Azt mondja, hogy hol a rozsdalevelű, hol a homályból előlehajol a rozsdalevelű fa, mérem a téli éjszakát, mint birtokát a tulajdonosa. Tehát mérést csinál, egy ilyen kartéziánus, gondolkodó, logikai, technikai dolgot. Másrészt úgy viszonyul a világhoz, mint birtokhoz a tulajdonosa. A birtok és a tulajdonos között egy külső-belső viszony van. Enyém a birtok, de mégis kívülle vagyok, fölötte vagyok. Így nézi a téli éjszakát ez a személy, ez az ember. A tiszta szív birtokos egy ilyen felső logikai viszony tudott a világhoz kialakítani. A téli éjszaka modellje 1934-ig domináns József Attila költészetében. Nem csak a társadalmi politikai téma fogalmazódik meg ebben a tárgyas költészetben, hanem ekkor születik az egyik legszebb, legnagyobb magyar költészetben talán legszebb szerelmes vers, az Óda. Az ódában is megtaláljuk a figyelő költőt, aki ül a sziklafalnak a peremén. Megtaláljuk azt a tárgyi környezetet, amiből a szerelem, a természet környezetét, amiből a szerelem megszületik. És megtaláljuk benne a testi és a lelki egységét a versnek a leírásában. Azt mondja József Attila a szerelemnek ilyenfajta felfogásáról egy későbbi interjúban. Reális szerelmi verseket írni, mondja, hogy az a tiszta természeti erő, ami a szerelemben van, bennünk maradjon, ez időszerű és egyben forradalmi cselekedet. 1934-re viszont ez a fajta költészeti beszédmód nehezen tarthatóvá válik. Fantasztikus verseket hoz létre, és még később is a Dunánál, a Hazán című versben megtörténik ennek az alkalmazása. De 34 egy nagyon válságos idő a költő életében, személyes életében és a történelemben is. És ekkor születik egy vers, egy nagyon nagy vers, az Eszmélet. Az eszméletet szokták ma József Attila legjelentősebb versének tartani. Ez egy 12 szakaszból álló költemény. Az első 6 szakasz még teljes mértékben ebbe a tárgyias költészeti stratégiába működik. A 7. szakasz az, ami mindent megbont és érdekesen tovább viszi a dolgokat. A 7. szakasznak az első 4 sora, az még ugyanezt a tárgyas költészetet mondja el, és utána valami ismétlődik, és valami egészen más kezdődik. Azt mondja az első 4 sor, én fölnéztem az est alól az egek fogaskerekére. Tehát vagyok a világban, nézem a rendet ott fönn. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke. Ez a tárgyas költészet, ez a felismert létforma téli éjszakában is. Következő 4 sor azonban így hangzik. És megint fölnéztem az égre, álmaim gőzei alól, s láttam, hogy a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. A második föltekintés egy alapvetően új élményt hoz, egy új tudást hoz, egy a tárgyas költészetben kezelhetetlen tudást hoz. Azt, hogy nincs törvény, hogy a bent és a kint nem rendelkezik közös térképpel. A törvény szétszakad valahol, és az a törvény, amelyik valahol szétszakad, az nem igazából törvény. Mi van a kettő között? A kettő között az álmaim gőzei van. Van egy belőlem származó, mondja a költő, torzító üveg. Nem olyan, mint a vitrina téli éjszakában, amin keresztül nagyon pontosan és tisztán látom a világot. Nem, az álmaim gőzei egy nagyon sűrű dolog, amin átlátok, át kell, hogy lássak rajta, de mégis mindent eltorzít, mindent átalakít a világban. 1934 után középponti szerepet kap ennek az álmaim gőzeinek a kutatása. Mert fölteszi a költő a kérdést magának, ha nem érvényesül a törvény a világban, mert közöttünk van az álmaim gőzei, akkor micsoda ez az álom, micsoda ez a gőz, ami bennem van. A nyelv elme előtti struktúrát, konstrukciókat kell keresni. Erről beszél persze a pszichoanalízis is, amely azt mondja, hogy énünk, személyünk saját fantáziánkba tárgyasult apa-anya viszonyokon keresztül épül ki. Hogy kora gyerekkorunkban megtanulunk valamit a vágyaink alapján, elraktározunk valamit a vágyaink alapján, és ettől a valamitől nem tudunk megszabadulni. Minden kapcsolatunkban, minden dolgunkban titkosan, rejtetten ismételjük ezeket a dolgokat. Ez az álmaink gőzei. És ez a 4. lépése a József Attila poétikának, amit úgy neveznék, hogy belső tárgyak poétikája. Ez a Kései József Attila, a Kései József Attila nagy újítása. Ez a második olyan nagy újítás, ami nemzetközi szinten rendkívül jelentős. Ennek a korszaknak a versei, a 34 utáni versének a leggyakoribb szereplője a gyermek. A gyermek az egészen más, mint az, aki a tiszta szívvel mondta el, egészen más, aki a téli éjszakánál ott ült a vers elején és a vers végén. Az a személy, az a felnőtt, az az ember, aki ezekben a versekben volt, az egy autonóm személy volt, racionális, aki igazodik a világhoz és igazítja magához a világot. A gyermek az nem egy autonóm személy, ő a felnőtt függvénye. Valakire vonatkoztatva létezik, nem igazodik ugyanakkor, hanem a saját vágyai szerint próbál élni. A gyermek és a felnőtt persze egyaránt József Attilába, a 29-30 éves József Attilába, 31-32 éves József Attilába lakik. A gyermek rendje nem homológ a világgal, egy törés történt a kettő között, hanem vágyaival, vágy megvalósításaival kapcsolódik. Ennek a gyermek felnőtt viszonynak, vagy egységnek, a költőben megfogalmazódott egységnek 3 lényeges modellje van, ezeket láthatjuk a kivetítőn. Az első a felnőtt gyermeknek a viszonya. Ennek az a kulcskérdése, hogy létezik-e vágyalapú életcselekvés, van-e lehetőség olyan cselekvésre, ami a vágyaimból fakad, azaz játszhatok-e? Van-e játék az ember életébe? Könnyű fehér ruhában, karóval jöttél, a tipikus ilyen versek. Még az öngyilkosság is ilyen játékként értelmeződik. Juhász Gyula öngyilkosság a halál alkalmából írott versébe írja József Attila, hogy úgy tettél, mint a kisgyerek, ki becsöngetett és elszaladt. A második modell az apa-gyermek viszonyt helyezi a középpontban. Az az alapvető kérdése, hogy van-e olyan valaki a világban, nem kinn a világban, hanem valahol bennem, van-e belém építve valami olyan apa figura, amelyik biztosítja a rendet, akire lehet támaszkodni ebbe az iszonyú zavarba, ami kezdi őt körülvenni ebben a világban. Az apa versek nagyon gyakran Isten versek is ebbe az időszakban, bukk föl az árból ilyen, vagy a nem emel föl, de ilyen apa utáni vágyat fogalmaz meg a Thomas Mann üdvözlése, vagy egy nagyon kemény, pszichanatikus hátterű elemző vers, az egy büntető törvényszéki tárgyalás irataiban. Ennek az apa-gyermek viszonynak mindig a bűn és a rend, hogy bűnös vagyok-e, találtam-e rendet, lesz az összekötője. A harmadik modellem, ami ebbe a korba elkülöníthető, a gyermekhez az anyát köti hozzá. Azt mondja ez a modell, hogy létezik-e bennem, lett-e belém téve egy olyan szeretet, aminek segítségével összerakhatom az életemet. Van-e nekem egy olyan anya képem, anya fantáziám, anya belső világom, aminek segítségével lehet élni? És majd rögtön a késői sírató kapcsán kiderül, hogy azt mondja, hogy nincs ilyen. Az anyával kapcsolatban ez a csalódás probléma az, ami mindig összeköti, háromszögi avatja ezt a viszonyt. Késői síratót szeretném hozzá erre a témára hozni például, hallgassuk meg a verset.
36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged. De nem futja már, látom az időből, a tömény tűz elégett. Utoljára szabad szállásra mentem, a hadak vége volt, és ez összekuszálódott Budapesten, kenyér nélkül üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben, hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, neked, én konok, csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál, tőlem elvetted, kukacoknak adtad édes emlőt, s magad vigasztaltad fiad és pirongattad. S lám, csalárd, hazug volt kedves szavad, levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szente, most zsíros nyirkot hústól üres ajkad. Félrevezettél engem, ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el, kértem én. Miért dörbítetted mosásnak a hátat, hogy egyengeld egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer, boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy, nem lennégyekszel, s mindent elmondsz te, árnyék! Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget. Sutyomban elhagytad szerelmeidből, jajomban szült elevenítedet. Cikány vagy! Amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órá. A gyereknek kél káromkodni kedve, nem hallod, mama! Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, neki csügg anyja szerelmén. Észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba. Ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni.
A vers címe egy műfaji meghatározás. Azt mondja, hogy sirató, késői sirató. Kérdés persze, hogy valóban siratóról van ez szó. A sirató az a gyász szövegét történetté alakítása, elmondása, eldolgozása. A siratást felnőttek végzik, felidézik általában a halott emlékét, a vesztességet, élettörténetét. A sirató az mindig eltemetni akar valakit. A siratásnak ideje van, és van eleje és vége. És megszabadít a hiány kínjától. Úgy gondolom, hogy itt ebben a versben nem siratásról van szó, hanem valami másról, sírásról. Nincsen távolság a mama és a gyermek között. A síró ember nem felnőtt, hanem gyermek. Jelenlétet akar, visszakövetel valakit, nem pedig csak emlékezni akar rá. A vers keretbe szerkesztett. Az első és az utolsó versszak tartozik össze, és közte van egy másfajta történet. A keret a jelenben játszódik, ez a felnőtt állapota. Az anya-fiú viszony, anya-gyermek viszonyból a felnőtt világa. Van benne egy megszólítás, amely kialakítja aztán a gyermeket. Érdekes az első és utolsó szakasz ilyen szempontból. Mindegyik egy logikát tartalmaz, egy nagyon fontos logikát. A normál élettel kezd, és mindegyik a halállal végződik. Az első szakasz azt mondja, hogy 36 fokos lázban égek, tehát teljesen normális a hőmérsékletem, és azzal zár, hogy nem futja az időből a tömény tűz eléget, tehát belehalok ebbe a világba. Az utolsó szakasz azt mondja, hogy világosodik lassacskán az elmém, rájövök a dolgok összefüggésére, és azzal zár, hogy ebbe fogok belehalni. A köztes négy szakasz egy nagyon erős megszólításra épül. A megszólítás az egy költészet történeti technika, apostrófiának nevezik. A megszólítás mindig megszemélyesít, életbe hoz általában valamilyen élettelen tárgyat. Itt a megszólított egy nagyon furcsa élettelen tárgy, a halott anya. A megszólítás azonban nem sikeres. Semmiféle választ nem kapunk ebbe a versbe. Vannak József Attilának olyan versei, majd ma is hallunk még ilyet, amelyben megtörténik a megszólítás, és meg is jelenik a mama a versben. A köztes négy szakasz a megszólításnak a területe egy történettel indul. Azt mondja, hogy utoljára szabadszállásra mentem. Mi az, hogy utoljára? Nyilván utoljára akkor az utolsó pillanatban, amikor a mama még élt. Tehát az egész megszólítás ebből a halál pillanatából kezdődik el. Ekkor 14 éves az a fiú, aki szabadszállásra megy, és egyre erősebben megy lefele az életkorba. Tehát a megszólítás során egyre kisebb gyerek lesz, egészen az utolsó pillanatig, a nem hallod mama szólj rám sikoig. Ekkor már valahol 3-4 éves vagy még kisebb gyerek az, aki a versben beszél. Közben, hogyha lenne időnk, megfigyelhetnénk, hogy az elbeszélő múlt, ami az elején uralkodik, közben egy nagyon zavaros jelenné össze-visszassággá változik. A születéssel ígért szeretet, ölelés elérhetetlenné vált ebben a világban. Ami maradt belőle, az a csalás, csalódás. Hibára épült az az anyai szeretet, ami ebben a köztes világban elmondatik. A gyermek van, de még sincsen létlehetősége. A vers utolsó szakaszáról szeretnék néhány szót mondani. Ez is egy óriási vers, és megint órákat kellene, lehetne róla beszélni. Azt mondja a költő az utolsó részben, hogy világosodik lassacskán az elmém, a legenda oda, a gyermek, aki csüg anya szerelmén észreveszi, hogy milyen ostoba. Itt az eddigi van nincs, amivel az anya képe fölépült, a megismerem, megértem viszonyává változik. Bizonyos értelme picit hasonlóan ahhoz, amit a téli éjszakában és más nagy versekben már láttunk. Világosodik, mondja, a dolog számomra. Az elmén világosodik. Tehát ugyanazok a szavak, amiket régebben is használt, itt is megvannak. A felismerés és belátás azonban nem vezet itt már eredményre. Sőt, az ismeret a személyes lét alapvető, helyrehozhatatlan bizonytalanságára derít fényt. Erről szól a vers utolsó négy sora, erről is egy kicsit részletesebben beszélnék. Ennek a négy sornak a két anyához kötődő születéssel kezd ez a négy sor, és a halállal zárul. A két végpont között olyan alternatívák vannak, amelyek tulajdonképpen nem alternatívák. A csalódik és a csal, a küzd és a kibékül. Ez mind ugyanoda vezet, a nem létbe. Nem egyszerűen a halál elkerülhetetlen ebben a világban, hanem az életbe, mégpedig a szeretet lehetetlenségével fölépített életbe történő belehalás az, ami a halált hozza. Érdekes, hogy ugyanez a gondolat több helyen is megtalálható József Attilánál. A Kész a leltár című önéletrajzi versét úgy zárja, hogy éltem, és ebbe más is belehalt már. Ábránkat még egy vízszintes tengerrel is kiegészíthetjük. A küzdés és csalódás az tipikusan a gyermeknek a dolgait, a kibékülés és a csalás az pedig a felnőttnek a tette. Ebben a képletben tulajdonképpen benne van a Kései József Attila talán legfontosabb, legalapvetőbb gondolati kerete. Az élet és a halál lehetősége, és a felnőtt és a gyermeki létnek a lehetősége, illetve mindennek a lehetetlensége. A tiszta szív ezekben a versekben már mérhetetlen, kikerülhetetlen, zavarba, káoszba tévedt. Ötödik poétikai modellként a halál megköltéséről szeretnék beszélni, egy olyan fajta versről, amit a költő a saját testén írt meg. Ennek is kulcsa a mama alakja. A mama, hogyha nem tér vissza, akkor mit lehet tenni vele? Utána kell menni. Ehhez a mama szinte halucinatorikus, fantomszerű jelenlétet kap. Ott lebeg mindenütt egy csomó versben ebben az időszakban. Hallgassunk meg egy töredéket ezzel kapcsolatban.
Édesanyám, egyetlen drága, te szűzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogsága. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, és utánad menjek.
Ez a vers is egy megszólításra épül. Édesanyám mondja, de ez a megszólítás már egészen más, mint a korábbi verseknek a megszólításai. Nem azt mondja, hogy anyám, nem azt mondja, hogy mama, hanem egyfajta éteribb, tiszta lényt, ez az a fantomszerűsége a mamának, ami ekkoriban kialakul, próbál megidézni. Ennek a mamának, ennek az édesanyának a párhuzama Szűz Mária, szüzesség kinyílt virága, mondja róla, és olyan nő, akit nem érintett férfi, de ugyanakkor benne van valahogy ebbe a virágba a gyermek, ő maga a József Attila is, ő az anyai fájdalom boldogsága, és ez a József Attila egy jézusi figura ebben a pillanatban már, Könnyű fehér ruhában című versében is megtaláljuk ezt, hiszen micsoda hatalma van neki, azt mondja, hogy Istent alkotok, szívem szenved, az egész alkotási folyamat ebből a melankolikus, szomorú pozícióból indul el, teremt egy Istent, egy teremt egy mennyet a mamának, hogy élhessen benne, de abban a pillanatban mégis ő a gyermek, azt mondja, hogy jó legyek, és hogy utánad menjek. A témák több, ezt a témát több 1937-es vers megírja, megismétli, egy csomó töredék keletkezik ezekkel a szövegekkel, szövegváltozatokkal. Talán a legjobb közülük a Majd című vers, amelyet megint szeretném, ha meghallgatnánk.
Majd eljön értem a halott, ki szült, ki dajkált énekelve, és elmúlik szívem szerelme. A hűség is eloldalog, a csöndbe térnek a dalok, kitágul, mint az űr az elme. És ki tetszik, hogy üres dolog, s mint világ visszája bolyog bennem a lélek, a lét türelme. Széthull a testem, mint a kelme, mit összerágtak a molyok, s majd összeszedi a halott, ki élt, ki dajkált, énekelve.
Egy furcsa, ellentétes Orfeusz történetet hallunk ebben a versben. Az eredetiben Orfeusz megy le az alvilágba, hogy szerelmét, Euridikét fölhozza. Itt Euridiké jön fel, a mama jön fel, hogy a halálba magával vigye a költőt, Orfeuszt. Az az érdekesebb, hogy az ének Euridiké birtokába, a mama birtokába van, ő volt az, ki dajkált énekelve. Hát a legfontosabb énteremtő dolgok már kikerültek a költő kezéből. Mennyire másabb az az 1923-as töredék, amely ugyanezt fogalmazza meg, nem tudom kinek szólt, de biztos, hogy benne van valahol a mama figurája is. Így szól ez a töredék. Kis asszonyom, ne sijélj! Nagy egy vagyunk mi ketten, a végtelenbe megmaradsz velem, az ének én vagyok, és én rólad énekeltem. A majdban már totálisan szétesik, feloldódik az a mély rejtett rend, ami a tiszta szívvelben képződött. Végig lehetne menni az egyes sorokon, eltűnik a szó, partalanná, határtalanná válik az elme, és belső ürességbe zuhan a lélek. És végül utolsó lépésként széthull a test. Egy régi kép ez is, amit az előbb már többször idéztem, a széteső, széthulló kelme, a szétszakadó szövedék, emlékezzünk a törvény szövedékére. És itt található meg az öngyilkosság poétikája. A széthult rend és a vonat kerekeivel szétvágott testnek a párhuzama, amit a halott anya fantomja szed össze. Ez az a saját testen írt utolsó vers, a mamával közös szerzemény. József Attila 1937. december 3-án este lett öngyilkos, és december 3-a Borbála nap. Anyja Pőce Borbála neve napja és születésnapja. A költő azon az estén már a halott mama nevénél és emlékénél tartózkodott. Köszönöm a figyelmüket!